Az Úr legyen veletek.
És a te lelked.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél és a test a ruhánál? Nézzétek az égmadarait, nem vetnek, nem is aratnak, magtárakba se gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. A mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti mindenek előtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggodjatok hát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról, elég a mánnak a maga baja. Ezek az evangélium igéi.
Áldom téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Lehet, hogy egy kicsit rövidebb leszek a kelleténél, mert egy vasárnappal elnéztem az evangéliumot, de hát mi úgy vagyunk, hogy beszélni tudunk, azzal nincs gond, csak a mondani valóval. Nos, az olvasmányban Izaiás proféta könyvéből hallottuk azt, hogy az Isten nem feledkezik meg rólunk. Mert hogy így érezték a zsidók, hogy az Isten elhagyta őket, hiszen a babiloni fogságba esik a nép, elhurcolják az egész népet, főleg ugye az előjárókat, papokat, írástudókat, és lerombolják a templomot, ott mondanak minden nélkül, semmivel. És hát jogos a csüggedés, hogy vajon az Isten elfordult-e tőlük, végleg elfelejtette őket, amikor a jelenlétét megvonja tőlük, engedi, hogy a templom romokba dőljön. És a próféta azzal vigasztalja az elesett népet, hogy az Isten még a romok között is veletek van. Ha az életetek porba hullik, romba dől, az Isten attól még jelen van. Hűséges a szövetséghez. És amit egyszer vállalt, azt mindörökre tartja. És hasonlítja a képet nagyon szépen Izaiás proféta, hogy vajon egy édesanyja megfeledkezhet-e a gyermekéről. De még ha meg is feledkezik, ami rendkívüli dolog, nem szokatlan, vagy nem megszokásos, de az Isten soha nem felejtkezik meg rólunk. Ez az Ószövetség. Aztán Pál apostol szintén nehézségekkel küzd, hiszen a bírói ítélet fenyegeti, ugye a fogságba. Tudjuk jól, hogy Pál apostolt lefejezik, vértanú halált hal, és hát mondja, hogy hát igazából az ítéletet azt az Isten mondja ki fölötte. És az Istennek szüksége van az ő áldozatára, akkor készséges szívvel megteszi azt. És így jutunk el az evangéliumig, ahol azt látjuk, hogy az aggódó ember képét ismeri Jézus. Mit eszünk, mit iszunk, mit veszünk föl? Kitart-e a nyugdíj, lesz-e még segély, nincs munka, egyre kevesebb a pénz? Ezek az aggodalmak ott vannak a hétköznapjainkban, és való igaz, hogy ez nem csak elmélet. Amikor az ember szembesül azzal, hogy mi lesz a gyerekeivel, vagy a hozzátartozóival, akkor ott élet-halál küzdelme van benne. És Jézus mégis azt mondja, hogy ne aggódjatok. De még mielőtt az aggodalomról beszélne, arról beszél, hogy Salamon még dicsőségének teljében sem öltözött úgy, mint a természetnek a virágai, ahogy a természet szépségbe borul. Amikor a fogságból hazajövet, felépítik az zorobábeli templomot a zsidók, akkor az öreg zsidók, azok sírva emlegették a régi salamini templomnak az ékességét, dicsőségét. Salamon tényleg egy gyönyörű, szép templomot épített, tudjuk jól a történetét, és hát Heródes ezen úgy változtatott, hogy kiépítette a templomot, és a tanítványok joggal dicsérték, a Szentírásból is ismerjük, hogy mondják az Úrnak, hogy Mester, nézd, milyen szép kövek, milyen fogadalmi kövekkel van kirakva ez a templom. Hát nem csodálatos. Ez az emberi munka milyen fantasztikus tud lenni. Akkor az ember elmegy egy-egy kegyhelyre, vagy zarándok helyre, Rómában, vagy akárhol gyönyörűbbnél gyönyörűbb templomok hirdetik az Isten dicsőségét. Néha az ember visszásnak is érzi, hogy hol van ez a betlehemi szegénységtől. De akár a mi templomunkra is gondoljunk, hogy azért megállja a helyét a szépségben, úgy gondolom, a tisztosságával, a gyönyörű egyszerűségével hirdeti az Isten dicsőségét. Minden tekintet ugye az oltári szentségre irányulhat. De Jézus, látjuk, hogy mennyire érzékeny lelkű, hiszen ő az, aki ismeri a salamoni templom dicsőségét, és mégis a templom dicsőségéről a figyelmet rá tudja irányítani a mezei fűre. Nézzétek! A föld virágait, az ég madarait, a mezők liliomait, nem hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, nem szőnek. Ezt a mezei virágra fölnyitja a tanítványai szemét. Mondhatjuk azt, hogy Jézus azért művész lélek volt, hiszen meglátta a szépet, őszinte szívvel csodálja az egyszerű fűnek a biológiai felépítettségét, a sejtrendszerét. Most már ezeket tudjuk, a színeit, az alakjait. Milyen csoda, ami abban a növényben lezajlik. Tudósok, kutatók nem győznek mind a mai napig rá csodálkozni ezekre a titkokra. És hát voltak és lesznek olyan művészek, akik hátat fordítanak a civilizációnak, a kultúrának, hogy megtalálják a természetben a szépet. De Jézus nem ilyen. Jézus elismeri a szépet, az emberi alkotást, az emberi művészetet, de fölhívja a figyelmet, hogy alkothatunk, dolgozhatunk, építhetünk, ez szép, kell, fontos. Azért ne felejtsük el, hogy a Teremtő sokkal nagyobbat alkotott. És nem csak a természetben nyilvánul meg, leginkább ez a teremtői alkotás, hanem az emberben. Legszebb teremtmény, amit alkotott az ember is, létrehozott, az nem a természet, nem az állatvilág, de azok is szépek, gyönyörűek, az ember. Ránk tud csodálkozni. És erre az ember annyi mindent ráruházott, annyi mindennel megajándékozta, annyi mindennel ellátta, és az ember napról napra nem tud növekedni. Mert az aggodalom az lefelé nyom bennünket, az visszaved bennünket. Ennek az ellentétje a bizalom. Csak a bizalommal, a hittel tudjuk legyőzni az aggodalmaskodásunkat. Hiszünk abban, hogy az Isten kezében a világ, az élet, az életem. Mi papok sem vagyunk különbözőek, emlékszem, már vagy 15 éve volt, amikor először zarándokoltam a híres Camminón, ugye a Compostellába. Nem volt sok kilométer az első körbe, 300 kilométert mentem, gyalog, reverendába is koldulva. Két mondatot tudtam spanyolul, van-e valami enni vagy inni valójuk. És hát úgy megfigyeltem magamon, hogy amikor messziről láttam egy falut, kellett egy-két óra, mire elértem, már akkor elkezdtem gyakorolni a mondatot magamban, hogy nehogy rosszul mondjam ki, nehogy véletlenül ne értsék meg, amit mondok. Jó sikerüljön. Aztán hiába próbálkoztam újból, ugye csak nem kaptam semmit. És hát megvallom őszintén, hogy a napjaimnak jó részét azzal töltöttem el, hogy vajon lesz-e mára valamit ennem vagy innom. De aztán mindig Jóisten kiparancsolt egy-egy szelet kenyeret. Aztán az aggodalmaskodás az így csak hatalmába kerített, hogy néha-néha, ugye azért az ember klerikális öltözetét sem szégyelve azért felnyitotta a kukat tetejét, és akkor elkezdtem benne matatni. Hát, ha találok benne valami ennivalót. És kellett idő, mire megszületett szívemben a bizalom, hogy hát Uram Jézus, most tényleg elhiszem-e neked, amit az evangéliumban mondasz, hogy gondoskodol rólam. És amikor ez a béke megszületett, inkább én halok, de azért bízom benned, akkor mentem az útszélen, és akkor megállt mellettem egy biciklista, anélkül, hogy láttam volna, szóltam volna hozzá, és akkor kezembe nyomott, mit tudom én, egy valami kekszet. Mondta, hogy köszönöm, Uram, megyek tovább. Valahol megálltam egy pihenőn, és akkor valaki mondta, hogy hát, atyám, nem eszünk valamit? Mondom, hát abba jeleskedek, enni eszünk, ha van mit. És ott döbbentem arra rá, hogy a bizalom az egy mindennapi munka. Azt minden nap meg kell nyerni. Azt minden nap a Jóisten szeretetében meg kell élni. Nem úgy, hogy egyszer rábíztam magam, aztán, hogy majd utána nem lesz baj, hanem ezt újra és újra az imádságban oda kell adni a Jóistennek. Hogy én hiszek a te jóságodban. Hiszek abban, hogy te nem hagysz el engem. Hiszek abban, hogy a tenyereden hordozol. És így születik meg az ember szívében az imádság. Ezért mondta Jézus, hogy először keressétek az Isten országát, a többit pedig megkapjátok hozzá. Mit jelent ez? Az Isten országa, az Isten uralmát jelenti a görög szövegben, az Isten uralmát jelenti. Basileios tou teou. Azaz, hogy az Isten szeretetét engedjük-e, hogy eluralkodjék rajtunk. És hogyha ez megvan, akkor az Isten országa már elindult bennünk a szívükben. Kérjük Jézust, hogy öltöztessen bennünket ebbe a hitbe, ebbe a bizalomba, hogy mi is tudjunk virágozni, hogy Salamo minden pompája hozzánk képest semmi se legyen. Ahhoz a szépséghez, ami látszik rajtunk Isten teremtő szeretete révén. Elég a mának a baja, a holnapnak meg legyen a holnapé. Bízunk a mai napnak is a csodálatos ajándékaiban. Amen.